Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk téged a királyi székeden. Hálát adunk, atyám, hogy mi is az Úr Jézus Krisztussal együtt, egy szinten ülhetünk veled, és uralkodhatunk ebben az életben. Mert az Úr Jézus Krisztus feláldozta az életét, nekünk adta a mindenható szent nevét. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a megváltáson túlmenően, az örök életen túlmenően hatalmat adtál nekünk a gonosz minden munkája felett. És a názáreti Jézus Krisztus nevében a talpunk alatt tartjuk a gonosz minden erejét, munkáját, az egész hadseregét a Jézus nevében, ahova az Úr Jézus helyezte. Emlékeztetjük a pusztítót, hogy nincs hatalma fölöttünk, mert befegyvereztetett és meg lett fosztva a hatalmi székétől, a trónjától, a Jézus szent nevében. Köszönjük, atyám, a gyógyítások ajándékait, amit már bekapcsoltál és működtetsz. Köszönjük, Uram, a gyógyulásokat a szív területén, köszönjük, Uram, a fejben, a fej területén a gyógyulásokat, és neked adunk, Uram, minden dicsőséget. Te vagy a szabadítunk, a gyógyítónk, te vagy az erőnk, és tudjuk, Uram, hogy te akkor vagy legközelebb hozzánk, amikor mi a legnagyobb bajban vagyunk. Te soha el nem hagysz bennünket. Dicsérünk és magasztalunk téged. Köszönjük, Uram, a kijelentést, a megértést, hogy újabb szinttel növekedve mehetünk haza a mai napon is. És megtiltjuk az ellenség minden munkáját, a betegség szellemét megtörjük, és kiárasztjuk a szent erőt, a gyógyító kenetet, ezt a mennyei anyagot, a mennyei infúziót, hogy járja át a testeteket, és hálát adunk a szent szellemnek, az atyának, a szent szellemét, hogy a szent szellem őrjáratot tart bennünk a határainkon körbe-körbe, és a betulakodó ellenséget, a vírusokat visszatartja, és az okozott károkat pedig helyreállítja a Jézus nevében. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy a te sebeid által gyógyulást nyertünk. Ez a gyógyulás a miénk. Ezt nem engedjük el, ezt megragadjuk, és beszólítjuk, és magunkhoz veszük, úgy, mint az anyagi javakat. És megvalljuk, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvényen megszabadított bennünket, mindannyiunkat a betegség, a halál, a fájdalom törvényétől a Jézus nevében. Mert szabaddá tétettünk Krisztusban, és áldottak vagyunk Krisztusban. És a hálaadásunk az bőséges Uram irányodban. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és üdvözöld úgy, hogy legyen hálaadó szíved. Az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket, és örülünk, hogy itt vagytok. Hálát adunk az atyának, hogy itt vagytok. Hát a hálaadással nagyon sok minden összefügg. Gyakorlatilag, aki hálaadó szívvel rendelkezik, és apró dolgokért, meglát apró pozitív dolgokat, és hálát tud adni azért, gyakorlatilag ő alázatot gyakorol. És miért fontos, hogy alázatosak legyünk? Mert az ige azt mondja, hogy Isten az alázatosokat felmagasztalja, úgyhogy a hálaadás az egy nagyon fontos dolog. De múlt héten ugye két napra főztem, és milyen jó, mert ez a hét nagyon zsúfolt volt. A jó pásztorról tanítottunk, vagy kezdtük el legalábbis a tanítást. Lényegesebb dolgok ugye az, hogy amikor az ember az édenkertben elbukott, akkor Isten már is, ott azt hiszem a harmadik fejezetben, egy Mózes harmadik fejezetben, mindjárt szülött egy rejtett proféciát, mert azt mondta, hogy az asszony magva ördög a te fejedre fog taposni. Hát ez az Úr Jézus. Hogy fog jönni egy megváltó, fog jönni egy Úr Jézus, hát az asszony magva, tehát Máriának a magva, a egyszülött fia, igen, tehát ez a Jézusra utal, igen. És az Ószövetségben több száz profécia elhangzott, biztatva az ószövetségi népet, hogy türelem, várjatok, amikor itt az idő, akkor fog jönni egy megváltó. Gyakorlatilag, múlt héten azt hiszem kérdeztem, hogy Ságváron van-e birkanyáj. Ugye? Gyakorlatilag a birkanyáj és a pásztor az hasonlítható, vagy legalábbis példaként említhető a gyülekezetre. Mert a gyülekezet is azt mondja az ige, hogy egy nyáj, a gyülekezete a bárányokból áll, és van a gyülekezetnek egy pásztora, és az egésznek, Krisztus testének pedig van egy főpásztora, maga az Úr Jézus. Az Úr Jézus legálisan jött be a földre. Nem úgy, mint az ördög. És a legális belépést az jelenti, hogy valaki testben megszületik a Földre. Jézus ugye nem csak 2000 éve létezik, ez a beugratós kérdés, hanem kezdettől fogva. Kezdettől fogva. Örök időtől fogva. Csak 2000 éve öltött testet azért, hogy legálisan be tudjon lépni a Földre, és legálisan ne tudja győzni az ellenséget. És persze az embert megváltsa és visszaállítsa abba a hatalmi pozícióba, ahogy Isten eltervezte. Az ördög azért jött be illegálisan, mert ő nem született meg testben a Földön. És törvényes hatalma annak van, aki testben megszületett. És mi mindannyian testben megszülettünk, ezért mi használhatjuk a Krisztusban kapott hatalmunkat. Azt is olvastuk ugye a múlt héten, hogy a bárányok figyelmeznek a pásztor hangjára, és meghallják a pásztor hangját, és követik, és az idegent nem követik. Folytatjuk itt a János Evangélium 10. fejezetében. 10. fejezet, 6-os 7-es vers. Veszprémben van egy templom, egy elég új templom, és általában az ajtó fölé szoktak írni feliratot, és ott az ajtó fölött az van kiírva, hogy én vagyok az ajtó. Na most kicsit így furán jön ki ez a dolog, hogy az ajtó fölött ki van írva, hogy én vagyok az ajtó, mert hát igazából az Úr Jézus az ajtó. Hallgassuk meg az igét.
Ezt a példázatot mondá nékik Jézus, de ők nem értették mi az, amit szól vala nékik. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony, bizony, mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
Amen. A juhoknak ajtaja. Elhangzott a múlt alkalommal az igéből, hogy felolvastuk az akol szó. Lehet, hogy nem mindenkinek szimpatikus, hogy most az akolt a gyülekezethez hasonlítjuk, de gyakorlatilag a fizikai akol az a gyülekezethez hasonlítható, mert itt van együtt egy kis csapat, akik újjászülettek, és Krisztus testéhez tartoznak. És a világon sok úgynevezett akol van, és majd meglátjuk, hogy miért fontos ez. Mert a végén az Úr Jézus azt mondja, hogy egy akol legyen. Ehhez az igéhez a János, itt maradjon a könyvjelző, János 14.6-ot olvassuk el, mert itt ugye az ajtóról beszél az ige, ott pedig az útról. Hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam, mert ő az ajtó. Keleti vallásokban azt mondják, hogy keresik az igazságot. Hát megtaláltuk. Dicsőség Istennek, itt mondja az ige, hogy én vagyok az igazság és az élet. Akkor minek tovább keresni? János 14.6.
Mondanék ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
Amen. Amen. Tehát van egy út, az a Jézus. Múlt héten beszéltünk arról, hogy ő az útnyitó, hát ő volt az első újjászületett, Isten szellem által a pokolban ugye újjászülte és feltámasztotta, és Isten, az Úr Jézus feljött a pokolból. Tehát van egy út, van egy úttörőnk, aki megy előttünk, mi követjük őt, és az út végén van egy ajtó. 8-as vers, a 10. fejezet 8-as verse.
Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok.
Ez is amen. Mert nem mindenki az igazságot hirdeti, nem mindenki az igét hirdeti. Valaki megkérdezte a levelező listánkon, hogy melyik az igaz vallás. Nem vallásban kell gondolkodni. Jézus nem vallás. Isten nem vallás, a Biblia nem vallás, hanem bibliai hit, isteni fajta hit, amit ez a könyv tartalmaz. És mi azt hívjuk magunkba, hogy növekedjünk, és szombosodjunk, és izmosodjunk. Tehát nem vallásban kell gondolkodni, a vallás ugyanis, Marika itt elmagyarázta még az alkalom előtt, hogy neki egy előadást, vagy prédikációt kellett tartani, hogy mi a kettő között a különbség. Gyakorlatilag a vallásban benne vannak, be vannak spékelve emberi rendelkezések és emberi tanuk. Mi pedig a tiszta igét tanítjuk, azért nevezzük ugye úgymond magunkat, meg hát nem csak mi vagyunk, teljes evangéliumi gyülekezetek. Mert nem azt mondjuk, hogy Ézsaiás 53. fejezet nincs törölve, azt felejtsük el a bibliaiskolába, vannak ilyenek egyébként, 1 Korintus 12-t felejtsük el. A szellemi ajándékok működtek az apostolok idejében, most nem működnek. De ti tudjátok, hogy működnek, mert a kézrátétel milyen jól működik. Ahol az evangéliumot hirdetik, és az evangélium ugye nem vallás, az Isten ereje. Ahol az evangéliumot hirdetik, hogy gyógyulások vannak. És különösebben nem kell ezt ecsetelnem, mert olvassátok, tapasztaljátok, hogy ahol az evangéliumot hirdetik, hogy gyógyulások vannak. Ahol nincsenek gyógyulások, hogy gyakorlatilag vallás van. Van benne ige is, kétségtelenül, de vannak benne emberi rendelkezések, emberi tanuk. És az Úr Jézus, most nem tudom melyik evangéliumban tudja, valaki megmondhatja, pont azt mondja, hogy a ti rendelkezésetek hatástalanítja Isten igéjét. Tehát az emberi rendelkezések hatástalanítják Isten igéjét. Semmisé teszik Isten igéjét. Tehát fontos, hogy az igei úton maradjunk. Kérnétek egy példát? Mi az emberi rendelkezés? Hát pénteken ne egyél húst. Mert az iskolás koromban ez volt, ugye? Például csak egy apró. Tehát nem akarok most itt egy házat sem cikizni, mert nem az a célunk. Csak tudom, amikor én gimis voltam, akkor az osztálytársam úgymond vallásos volt, és hát amikor pont a menzán hús volt, akkor ezt nem ette meg. Mondja a Biblia valahol azt, hogy egy lelkész ne házasodjon? Azt mondja az ige, hogy jó tisztának, Pál írja, azt hiszem a 1 Korintus 7-ben, hogy jó tisztának maradni, Isten szereti a tisztán tartott edényt, van előnye, hogy valaki független marad és nem házasodik meg, mert az összes idejét az Úrnak tudja szánni. De hogyha testi kívánságok eluralkodnak rajta, akkor inkább házasodjon, mint paráltaságban éljen. Isten szereti az odaszánást. Mert ma odaszántátok magatokat, hogy itt lesztek. Akárhogy néztek ki, akárhogy érzitek magatokat. És Isten meg tudja áldani az odaszánást. Isten meg tudja azt is áldani, hogyha valaki odaszánja magát, hogy én, tehát egy lelkész, azt mondja, hogy én nem házasodok, nem nősülök, nem megyek férhez, én csak az Urat akarom szolgálni. Isten azt nagyon-nagyon tiszteletben tudja tartani, és meg tudja áldani. Ha az saját döntésből jön. Csak oda reflektáltunk ugye arra, hogy mik az emberi rendelkezések, és mi a vallás közötti különbség. Röviden. Megyünk tovább a 9-es vers, 10-9.
Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, üdvözül, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál.
Amen. Tehát bemegy az ajtón. Azaz az újjászületés. Mi bementünk az ajtón. Rátaláltunk. Pontosabban, ahogy a múlt héten az igét elővettük, Isten talált ránk. Nem mi találtuk meg őt, Isten talált ránk. Megfogta a grabancunkat és behozott az ő királyságába. Tehát aki bemegy az ajtón, az Úr Jézus ajtaján, az üdvözül. És innentől kezdve megvan az örök élet. Ez egy nagyon fontos dolog. A világban ezt nem tanítják kellő hangsúllyal. Ma kaptam egy e-mailt, van egy református lelkész, újjászületett, neki is van egy ilyen hírlevél rendszere, e-mailben már váltottunk egy pár szót, és üdvözöltük egymást. Azt hirdette ki, hogy valamilyen dicsérő csoport a nyugati aluljáróba kimegy, és akkor ők is csatlakoznak hozzá. És akkor megvannak a napi rendi pontok, hogy ajándékoztás, ez dicsér, az dicsér, és akkor van egy pár ilyen napi rendi pont. Na most üdvösséget nem láttam benne. Hiszem azért, hogy az Úr ezt előszólítja, és elmondják az üdvösségimát, de az lenne az ajtó mindenki számára ott a nyugati aluljáróban, hogy ott közösen vagy többször elmondják az üdvösségimát. Akkor lépnek át az ajtón. Lesznek még szabadtéri evangelizációk. Aki tud, menjen és támogassa ezt a munkát. Mert nagyon sok embernek nyitva van a szíve. A magyar emberek, Isten hívő emberek, csak egy ima kell ahhoz, hogy átlépjenek az üdvösség küszöbén az ajtón. Mert még nem mondták el nekik, hogy Róma 10.9.10 alapján, amit hiszel, azt mondd is ki. És Isten ebben bennünket nagyon-nagyon szeretne használni. Tehát Jézus az ajtó. Ha bementünk rajta, elfogadtuk őt, az ő megváltó munkáját, amit kegyelemből adott, és nem dolgoztunk meg érte, és nem érdemeltük meg. És ezért tartozunk nagy-nagy hálával, sok-sok hálával és köszönettel. A 10. vers, amit jól ismertek, a János 10.10. Itt a különbség, illetve a vízválasztó, a Bibliának ez a vers, megmutatja, mi a jó és a gonosz közötti különbség.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Amen.
A tolvaj, itt ugye nem fizikai értelemben kell gondolni az állarcos tolvajt, meg a besurranót, hanem az ördög, a tolvaj, aki a hátsó ajtón jött be, megneszelte, hogy nyitva van a hátsó ajtó, és mit csinál? Öl, lop, pusztít. Jézus meg pont az ellenkezőjét teszi. Én azért jöttem, hogy életük legyen. Itt érthető alatta az örök élet, érthető alatta a földi boldog élet, életük legyen és bővölködjenek. Mindenben bővölködjenek. Egészségben, anyagiakban, mindenben, boldogságban, békességben. Következő versek kimondottan a jó pásztorról szólnak. 11-es vers, folytassuk itt.
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
Amen. Tehát már leszögeztük többször is, hogy Jézus a főpásztor, Jézus a jó pásztor, és ő az életünk ura, és valóban ő valóságosan az életét adta. Értünk. A János 15.13-ban pedig azt olvassuk, ami első hallásra lehet egy kicsit visszatetsző. János 15.13.
Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.
Ez szól rólam, szól rólad, csak ne szó szerint vedd. Tehát itt az élet odaadása nem úgy értendő, mint Jézusnál, hogy ő a halálával fizetett a megváltásunkért. Itt az élet odaadása az egy odaszánást jelent. Tehát Isten egy odaszánást vár tőlünk, hogy szolgáljuk őt. És Isten királysága javára dolgozzunk. Tehát nem a fizikai életünknek a befejezésére utal itt az ige, tehát félre nem értendő. Mondok még két igét, oda nem megyünk el, csak csatlakozik ehhez a részhez, hogy az 1 Péter 2.25-ben azt mondja az ige, hogy megtértünk lelkünk pásztorához. Ugye ez is az Úr Jézusról szól. Tehát az 1 Péter 2.25-ös vers volt ez. És a következő pedig, a Zsidó 13.20 arról szól, hogy az Úr Jézus a juhok pásztora. Több helyen ez megvan az igében, de jó, ha több helyen utána nézzünk és ezt megnézzük. Folytassuk a János Evangélium 10. fejezetében a 12-13-as verssel.
A véres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut, és a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és mind gondja a juhokra.
Gyakorlatilag különbséget kell látnunk, hogy egy számadó juhászról van-e szó, vagy egy béresről. Mert mind a kettőre bízhatnak nyájat. A idősebb korosztály talán még tudja, hogy mi a számadó juhász. Ha volt is neki aljuhásza, vagy minek hívták azokat? Ugye, ha nem egyedül volt, bojtár, vagy minek? Ugye? De egyedül az egy juhász felelt az egész nyájért, amikor megvolt az, hogy mikor mentek ki, főképp a hegyekben ugye kivonultak tavasszal, és akkor ősszel visszamentek, és ugye le kellett számolni, hogy legalább annyit hoz vissza, mert elvitt, de inkább többet, mert ugye közben ugye a barikák megállettek. Tehát különbség van a számadó és a béres között. A béresen nem kérik számon. A számadó juhászon számon kéri az Úr. És gyakorlatilag a gyülekezet pásztorain az Úr Jézus számon kéri, hogy kivel mi történt, illetve olyan értelemben ez nem egészen jó így, mert mindenki a szabad akarattal rendelkezik, tehát azt csinál, amit akar, de inkább a pásztort úgy kéri az Úr számon, hogy mivel tanítja anyájat, milyen legelőre viszi, hogy milyen a növekedésük anyájnak. Tehát inkább ez a jó megközelítése ennek. Mert aztán, ami innen elhangzik a pulpitusról, az tanítás, és nem kötelező érvényű, hogy megtedd. Persze, ha megteszed az igei dolgokat, akkor jobban jársz, mint hogyha nem teszed meg, de ettől függetlenül a teljesen ellenkezőjét is megcsinálhatja valaki, és néha meg is teszik. Az már nem a pásztoron múlik, mert ő feladta a tanítást. És itt megint a számadó és béres közötti különbség kapcsán meg kell említeni azt, hogy vannak olyan szolgálók, akiknek nincs elhívásuk a szolgálatra. És az nem is úgy működik, mint amikor van valakinek elhívása. Ugyanis az elhívás az egy köpönyeget jelent, egy kenetet. A köpönyeg ugye idézőjelben értendő, a köpönyeg ez úgymond egy palást. Ugye amikor régen a királyt megkoronázták, akkor gyakorlatilag kapott egy palástot, ami jelképesen az isteni kenetet jelképezi. Ugye a kenet nem látható, csak a jelei, az emberek hanyadőlnek. És ezért ugye a palástot tették rá, az a köpönyeg. Illésnek is volt köpönyege, olvashatjuk a Bibliába, még a prófétáknak. Tehát az egy elég súlyos anyagból készült, és az jelképezte a körülötte levőknek, hogy ő egy Isten elhívottja, ő egy proféta, vagy ő egy szolgálója. A egyházunkban is előfordult ilyen, hogy nem volt elhívása a pásztornak, de igazából ez a kezdeti nagy buzgalom miatt lehet, hogy nem volt kellően tisztán látható, hogy ez most pásztori elhívás, vagy egy nagy szívbeli felbuzdulás csak. Tehát ezek idővel ugye helyre rakódnak. A lényeg az, hogy van különbség a számadó és a béres között. Hát bizony tudunk ugye olyan gyülekezetekről név nélkül, hogy akár 70 főről is lecsökkentek 8-10-12 főre. Most a saját házunk táján, tehát a saját egyházunkról beszélve. Valami ott nem volt rendben. Vagy nem a helyén volt a pásztor. Mert az sem mindegy, hogy melyik pásztor hova megy, hova az Úr elhívja. A pásztornak is van ott helye. Menjünk tovább. A 14-es, 15-ös vers.
Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életemet adom a juhokért.
Amen.
Amen.
Azt mondja, a nyáj és a pásztor ismeri egymást. Ez igaz a réten, és igaz a gyülekezetben, Krisztus testében. A réten a pásztor tudja, hogy ha most elvonulnak egy másik legelőre, melyik a gyengébb, az lehet, hogy nyakába veszi, vagy valahogyan segít rajta. Tudja, hogy mi a gyengéje, mi a baja, hogyan segítsen rajta, fáj a lába, körme, akármi, nem értek nagyon a bárányokhoz. De tudom, hogy van körmölés, meg egyéb ilyen dolog. A gyülekezetben hasonlóan, ahogy össze van kötve jelképesen a legelőlevő pásztor anyájjal, a gyülekezetben is anyáj össze van kötve szellemi értelemben a pásztorral. És bizony nagyon sok mindent az Úr meg is mutat a pásztornak, és én magam is sokszor meglepődök, hogy miket nem tud a pásztorunk, ami tanításokból úgy előjön, ha valaki ugye figyel és fülel, vagy pedig a múltkor egyik testvérünket fölhívtam, és kérdezem tőle, hogy te szeretnél számítógépet? Azt mondja, igen. Régóta forog a szívemben, hogy szeretne számítógépet. De hát azt mondja, most van egy a szekrényben, de hát ott már valami öregecske. Most valami laptopra pályázik. Mert mondtam, hogy van egy keresztény szervezet, amely használt számítógépeket ajándékot. Tehát begyűjt, mint adományokat, és ugye kiviszi olyan helyre, ahol az evangélium terjedését segítik. Tehát kimondottan keresztény célokra. De aztán mondta, hogy ő laptopot szeretne. Tehát sok mindent az Úr megjelent. És ez így van helyesen. És hogyha otthon a pásztort éjszaka fölébleszti az Úr, akkor bizonyára azért van, hogy valakiért kell imádkozni. És ha nem tudja, hogy kiért hirtelen, akkor nyelveken imádkozik, amíg meg nem virad. Hát van egy szellemi kapocs a nyáj és a pásztora között. De ugyanígy van egy szellemi kapocs a vezetőpásztor és a területen levő pásztorok között. És igazából az a kenet, ami az egyház pásztoron keresztül lecsorog, a helyi pásztorokon keresztül az eljut a nyájhoz. Az a kenet és azok az áldások. És így működik Krisztus teste. Ezek a láthatatlan kapcsok és kötelékek, ez olyanok, mint a gomba fonalak, hogy egyszer csak össze azt veszük észre, hogy ott is kibújt egy gomba, meg ott is kibújt egy gomba. A barika, ha gondja van, akkor béget. A pásztor pedig gondoskodik róla. Gyülekezetben ugyanaz a helyzet. Ha valakinek van egy kis gondja, akkor idézőjelbe jön a pásztorához, vagy fölhívja, vagy e-mailt ír neki, ha sikerül, és akkor úgymond béget, hogy ez a gondom, az a gondom, és akkor most erre mi a válasz. Hát ugye néha érdekes kérdések előjönnek. És ez a pásztori köpönyekben a pásztori feladatok közé tartozik. 16. vers.
Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akkorból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akkor és egy pásztor.
Ezt úgy értelmezem, hogy a világon több keresztény felekezet van. Magyarországon most talán 150 bejegyzett felekezet van. Ebből nem mindegyik keresztény, hozzá kell tennem. Itt benne van a buddhizmus is, meg mindenféle. De ez alatt, a nagy akol alatt, meg a kis akol alatt mi az újjászületett keresztények csapatát értjük. Tehát mi is vagyunk egy kis akol, a dégiek is vannak egy kis akol, meg a többiek, és azt mondja az Úr Jézus, hogy ő szeretné ezeket a kis akolokat, kis nyájakat egybeforrasztani. Nem is csak a Krisztus szeretett egyházon belül, hanem Krisztus testén belül. Hogy egységre jusson. Mert a mennyben nem lesz majd felekezet. Nem lesz ráírva, hogy Krisztus szeretete egyház, a másikra nem lesz ráírva, hogy baptista, hanem Krisztus teste. És mindenki egyenrangú. Ugye milyen csodálatos lesz? Az Úr Jézus a főpapi imájában, a János Evangélium 17-ben imádkozik úgy, hogy az ő akarata az, hogy Isten akarata az, hogy egyé legyünk. Ezt nem olvassuk el, fölírhatjátok, hogy János 17-ben a 22-es, 23-as vers. Hogy egyé legyünk. Tehát ez jelenti az egy akolt. Folytassuk a János 10-ben a 27-29-ig.
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből.
Amen. Amen. Azt mondja az Úr Jézus, hogy csak az ő juhai hallják az ő szavát, és ha hallják, akkor követik. Mert nem mindenki az Úr Jézusnak a báránya, egyelőre még. Tehát itt a nem keresztény vallásokra gondolok, tehát a keleti és egyebekre. Persze az Úr Jézus azt szeretné, meg az Atya is, hogy most már mindenki megmeneküljön. És nagyon nyitott a szívük. Meséltem azt a múltkor, hogy van egy, ha jól láttam az arcát, arab pap. Van egy tévéműsora, és fölteszi a kérdést. Egyébként kérdezni is sokkal jobb, mint valamire rávilágítani. Sokkal jobb kérdezni, hogy te biztos, hogy úgy gondolod, hogy ez így helyes? Vagy azt mondod neki, hogy ez nem jó teszed. Azzal lehet, hogy megsértődik. De ha kérdezel, akkor ez egy kicsit finomabb árnyalatba hozza a dolgot. Lényeg az, hogy megkérdezi a muszlimoktól bizonyos dolgokat, hogy a Korán erre ad-e választ. Kaptok-e választ a Koránban? Mert a Bibliában van rá válasz. És akkor visszajönnek, hogy Koránban nincs válasz, a Bibliában van, akkor elfogadjuk Jézust. És vérdíjat tűztek a fejére. Mert annyi muszlint elhoz az Úr Jézushoz. Dicsőség az Úrnak. Tehát követik az övéi az ő hangját. Hallják a szavát és követik. Hogy lehetünk az ő követői? Az ő bárányai? Hogy tudatosan befogadjuk az Úr Jézust. Én 44 éves koromban születtem újjá. És sajnálom az eddig elveszett időt. Aki fiatalabban született újjá, szerencsésebb. De igazából az a lényeg, hogy az örök élet belénk került. A tudatos befogadás azt jelenti, hogy tanítást kell hallani arról, hogy miért kell elmondani az üdvösségimát. Hát a Hiszek Egyet hányszor elmondtam veletek együtt, gondolom. És nem történt semmi. Mert nem tudtam, hogy miért mondom. Ennyi az egész. Tehát az örök élet Jézus tudatos befogadása. Tehát egy döntés kell, hogy én be akarom fogadni az Úr Jézust. Azt mondja, hogy senki ki nem ragadhatja. Jézusé vagyunk, két esetben el lehet szakadni az Úr Jézustól, de azok nagyon-nagyon súlyos esetek. Az ige azt mondja, hogy a Szent Szellem káromlásával, és a világban te sehol nem hallod azt, hogy Szent Szellemet káromolnák. Szidják Istent, és a Szent Szellemet nem káromolják. A másik eset pedig Jézus tudatos, szándékos megtagadásával. Tehát úgy, ahogy tudatosan befogadjuk, ugyanúgy tudatosan meg is lehet tagadni. De ehhez már felnövekedett kereszténynek kell lenni. Kenneth Hagin valamelyik könyvében ír erről, és nem tudom melyikben. Volt egy pásztor feleség, aki megtagadta az Urat. János Evangélium 21.15-ös. Szép gondolatok ezek, ugye? Jó pásztorról. Ő pásztorol bennünket, irányít, vezet, terelget. Legjobb legelőre. János 21.15.
Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondani ki: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondani ki Jézus: legeltesd az én bárányaimat.
A lényeg itt most az van, hogy adott egy utasítást a tanítványoknak, hogy legeltess. Elsősorban a pásztoroknak szól, de a nyáj is tud tovább legeltetni, mert viszi az örömhíradót, a helyi újságunkat és a többi dolgokat. Múltkor, és legeltettek gyakorlatilag ti is tovább, mint tanítványok. Na most azon kívül, hogy legeltessünk, továbbra is ott van, hogy őrizd a nyájat, és kövessük a pásztort. És kövessük. Az őrizd a nyájat, az elsősorban ugye a pásztoroknak szól. Az őrizd alatt azt kell érteni, hogy tanítja a nyájat, figyelmezteti a veszélyre, óvainti, de a szabad akarat az illetőnek megmarad. Tehát nem, nincs ide kötve, kötél el a székhez, aztán innen aztán tapottat sem mehetsz el. Legfeljebb csak sajnáljuk, hogyha valaki másképp dönt. És bizony a eddigi szolgálatunk alatt érdekes dolgok fordultak elő. Valaki azért sértődött meg, mert akkor új helyen voltunk, és egy-két alkalom után kimaradt az illető, pedig rákból gyógyult meg előtte, tehát mielőtt mi átvettünk egy nyájat. Azért sértődött meg, mert hát ezt mondja, ez birkáknak néz bennünket ez a pásztor. Hát már itt van az igében, ugye, hogy bárány, 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 hogy ez birkáknak néz. Aztán később egy másik meg tanítottam a gondolkodásról, hogy a helytelen gondolkodás az ugye depresszióhoz vezet, és a depresszió súlyosabb esetben elmebajjá is fajulhat. Ez elég ritka, mert azért ilyen súlyos esetek ritkán vannak, de a helytelen gondolkodásnak ez a következménye. Ez a drága bárányag azt mondta, hogy na, ez itt Elván Pajusnak hívja a pásztor bennünket, aztán leköszönt. Na de hát, ez mind az ige írja. És a szabad akarat megvan, csak nem a jó pásztor hangjára hallgattak. És hát kikerülni az ott helyről, az nem szerencsés. Elmondtuk, hát hogyha az Úr küld egy áldáscsomagot, vagy nekem fizikálisan küld egy csomagot, hogy Ságvári gyülekezet, Kis Pista, Jóska, és ha nincs itt, mi lesz a csomaggal? Címzet ismeretlen. Nem kapja meg. Kismúr egyik tanításában hallottam. Kismúr mellett volt egy házas pár, szintén szolgálók voltak valamilyen segítő beosztásban, és egyszer csak bejelentették, hogy köszönjük szépen, itt befejeztük, és elmegyünk. Úgy gondoltuk, hogy dokos doboz ugye úgy gondolta, hogy elmegy. És utána beszélt ebben a tanításban Kismúr, hogy soha nem tudták meg azok, hogy Isten mit készített a számukra. Mert éppen folyamatban volt már egy adásvételi szerződés, hogy Kismúr egy lakással, egy házra megajándékozza őket. És mivel kiugrottak a helyükről, az a lakás elúszott. És sok ilyen lehet még, amiről nem is szerzünk tudomást. Apostolok cselekedetei 20. fejezethez menjünk. Itt Pálon keresztül szól az Úr a vénekhez. A gyülekezeti vének ugye a régi keresztények. Apcsel 20, 27-28-as vers.
Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett az Isten gyülekezetének pásztorlására, amelyet a tulajdon vérével szerzett.
Hát ez a vénekhez, gyülekezeti vénekhez, mert először gyülekezeti vének vezették a gyülekezeteket. Utána ugye rendelt Isten pásztorokat, az efézusi levél 4. fejezetében fel van sorolva, hogy pásztor, tanító, evangelista, proféta és apostol, 5 szolgálati elhívás van az új szövetségben. Ószövetségben voltak a papok. És igazából Pálon keresztül az Úr azt szólja, hogy a véneknek, illetve a gyülekezet vezetőinek van felelőssége. Mégpedig elsősorban a példamutatásban. A faluban kint árgus szemekkel ugye figyelik, hogy mit csinál a Krisztus szeretete egyház báránya. És hogyha ez tetszik, amit tesz és ahogy él, az életvitele, akkor azt mondják, hogy ide érdemes jönni. De hogyha nem tetszik, mert ugyanolyan, mint a világ, akkor azt mondja, mindenki jöjjek ide. Ott is ugyanaz van kint. Krisztus testén kívül. Korábban már említettem, hogy itt a gyülekezeti vének példamutatása az milyen hatásos volt, mert igazából különösebben nem is kellett nagyon említenem, hogy milyen jó, hogy itt van a Biblia, itt van a jegyzettömb, itt vannak az imakönyvek, mert így tudunk együtt munkálkodni, egységben lenni, és Isten ugye a Zsoltár 133 szerint akkor tud áldást küldeni, oda tud áldást küldeni, ahol együtt és egységben vannak. Most például, amikor itt szoktunk együtt imádkozni, az első feltétel érvényes, hogy együtt vagyunk. A második feltétel, hogyha csak kettőtöknek lenne egy imakönyve, akkor az egység már nem érvényesül. És akkor úszott az áldás. De mivel egységben és együtt vagyunk, Isten áldásaiban lubickolunk. Halleluja! Tehát ez egy nagyon jó példamutatás. És sok ilyen példamutatás lehet. Egyébként a gyerekek is többet tanulnak a szülők példamutatásából, mint a szavakból. Menjünk tovább. 1 Korintus 9.7. Haladunk a új szövetségben előre. 1 Korintus 9.7.
Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plantál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda pásztorol nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?
Amen. Kicsit lehet, hogy kurta, de nagyon jól megvilágítható a rételevő nyájjal. Ki látja el a rételevő pásztort? a nyáj. Tejjel, amiből tejterméket készíthet, hússal, gyapjúval, amit eladhat. Tehát a pásztor gondoskodik a nyájról, mert jó legelőre viszi, hogy jó kondiba legyenek, tudjanak gyapjút termelni, tejet termelni, és a viszonzású, mondhatjuk így is, a nyáj pedig ellátja a pásztort. Most Isten így építette fel az egyházat is, hogy a pásztor szellemi táplálékkal gondoskodik a nyájról, a nyáj pedig gondoskodik a pásztorról. És ez egyértelműen megmutatja a tized fizetésnek a helyét. Mert egy tanításunk volt, múltkor felhívott egy keresztény a szomszéd településről, hogy van-e nálam csekk, mert a tizedét fel akarja adni Pestre. És miután letett a telefont, akkor kapcsoltam, hogy hoppá, hát a tizedét nem Pestre kell vinni. Csak a pásztornak persze, mert a pásztor oda viszi a tizedet. A gyülekezeti tag az a pásztornak, azért van a persely. Tehát ő nem volt tisztában azzal, hogy a tizedet a helyi gyülekezetbe kell, hogy elhelyezze a pásztor ellátására. Ha Pestre akar valamilyen összeget küldeni, akkor az adomány címszó és adomány kategóriába tartozik. Időnként nem állt beleképzelni magunkat másik helyzetébe, hogy megfelelően tudjunk imádkozni érte. Vagy sokan nem tudják elképzelni a pásztor helyzetében magukat, mert meg se próbálták. Egyszer lementünk nagy hófúvásba, Tamásiba, ami tőlünk azt hiszem 50 kilométer. Most nem a kilométer miatt, csak hogy tudjátok, arra lefelé elég hófúvásos ott a Iregszemcse utáni részen, ott ugye nyílt terep van. Odaértünk, dicsőség az Úrnak, sértetlenül. Helyből senki nem volt ott. Úgyhogy méltányulni az Úr Jézus munkáját, meg az előjáróink munkáját azért az szintén egy fontos dolog, mert a tanítások se egy ilyen műszi csettintésre jönnek elő, hanem ezzel foglalkozni kell. Tehát a nyáj alapján látjuk, hogy a nyáj a pásztort tartja el, így rendelte Isten. És a tized az a helyi gyülekezet pásztorához tartozik. Ha már itt tartunk, fölírtam magamnak egy kérdést, hogy szerintetek van tized fizető itt a gyülekezetben? Van. Dicsőség az Úrnak. Menjünk tovább, hogy be is tudjuk fejezni még ma. 1 Péter 5.2. Aki tizet fizető, az hivatkozhat, úgy ahogy szoktam imádkozni, hogy a Zsoltár 41, a Zsoltár 91 és a tizet fizetők joga alapján a szent védelmet vallunk meg magunk felett. A Zsoltár 41 a szegényeknek való adakozás, a Zsoltár 91 pedig a tizet fizetés sem belül olvasható Malakiás 3.10.11 környékén, erről tanítottunk, hogy 7 áldás vagy 8 áldás van a tizet fizetésben. Meg ott van a védelem, hogy az ördög munkáit lerontja. Ez olyan, mint amikor a világban fizetne, nem olyan, csak hasonló, amikor a világban fizetnek a maffiának pénzt, védelmi pénzt. Hát itt nem a maffiának fizetjük, hanem az Úrnak fizetjük egy sokkal jobb helyre, de a védelmünk garantált. 1 Péter 5.2.
Átszoroljátok az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerből, hanem önként, sem nem rút nyerészkedésből, hanem odaadással.
Amen. A régebbi Bibliában úgy van, hogy legeltessétek. Itt meg az van már a legutolsó kiadás, hogy pásztoroljátok. Hát ez egy jobban értelmezhető legeltetés, az gyakorlatilag tudjátok, mit jelent a tanítást. Mert ő meg a szó szerinti legeltetés a füvel. Tehát legeltetés, pásztorlás. De hogyan? Teljes örömmel és odaadással. Most az a pásztor, aki kesereg, nyafog, hogy jaj, már megint mennem kell, jaj, már megint ennyibe kerül az úti költség, ennyi benzin, mit tudom én, a kilométerek alapján, ugye, jaj, már így, jaj, már úgy. Abban nincs öröm. És a múltkor egyszer elhangzott, ha nem örömben vagyunk, akkor hol vagyunk? Nem az áldások területén. Durvább szóval az átok területén vagyunk. Ezért mondja az ige, hogy mindenkor örüljetek. Tesszalonika vége felé. Mindenkor örüljetek. Nem annak, amiben éppen vagytok, és az ördög elgáncsolt esetleg, hanem annak, amit az Úr Jézus elvégzett értünk. Annak kell örülni. És hálát adni. Tehát az öröm nélküliség az egy áldáson kívüli terület. És az utolsó igénk, ha igaz, a Jelenések könyvében, 7. fejezetben, itt már a jövőnket vázolja fel az Úr igéje, Jelenések 7-ben a 14-től 17-ig.
És mondék néki, Uram, te tudod, és mondanékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek vezetette van, pásztorolja és vezeti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet.
Amen. Meglátjátok. Jó helyünk lesz abban az egy nagy akolba. És találkozni fogunk azokkal, akik előre mentek. Múlt héten megbeszéltük ugye, hogy főpásztor az Úr Jézus, egyház alapító pásztor, vezető pásztor, és alpásztoroknak tekinthetők ugye a gyülekezeti pásztorok. És ahogy olvashatjuk az igében, és imádkozom is minden alkalom előtt, hogy az Úr adja a szavakat a számba, hogy azt szólja, ami az ő akaratában van. Tehát pásztorok nem fejből találják ki, hogy mit mondjanak. És nagyon sokszor előfordul az, amikor valamelyik bárány azt írja, jaj, ez nekem szólt. Ez teli találat. Hát mert az Úr tudta, hogy mit kell szólni. Most minden üzenet nem szól mindenkinek, hanem csak egy része. Valószínű. De növekedni ugye lehet, az igen és szükséges is. A rossz hangra való hallgatás előfordul, főképpen akkor, amikor bezáródik a szív, és nem hall a keresztény Istentől. Tehát nagyon fontos a nyitott szív. Ezért nem szabad megengedni a sértődést, a neheztelést, a meg nem bocsátást, mert a szellemi fülünk olyankor bezáródik, és nem halljuk meg a Szent Szellemnek a hangját, a Szent Szellemnek a vezetését, pedig ő mondanám, és mondja is, hogy ne arra menj, mert ott van egy nagy csapda, az ördög oda állított egy csapdát, hanem másik úton menjél. Lehet, hogy tapasztaltál már ilyet itt akár falunk belül is, hogy most ne azon az utcán menjél, hanem a másikon. Vagy más irányba menj, most a Pestre megyek, ugye két irányba lehet oda jutni a Pesterzsébetre, vagy az M0-áson megyek, vagy a Lágymányos hídon keresztül megyek, és megyek lefelé a Soroksári úton. És néha van ilyen vezetés, hogy most akkor ne arra, hanem erre. És biztos, hogy ilyenkor valamilyen balesetből ment ki az Úr. És sokszor nem is tudjuk, mert ha nem megyünk arra, akkor nincs is semmi. Hogyan választunk gyülekezetet? Nem tudom, múlt héten szóltunk erről, de röviden. Nem úgy választunk, hogy most eljövök, megnézem. Itt akkor most, itt női szolgáló van, itt nem maradok. Ilyen is volt. Akkor most elmegyek egy máshova, hát ez nem egy olyan vidám pásztor, akkor elmegyek a harmadikhoz, na ez egy vidám hölgy, akkor most ott maradok nála. Hát nem így kell keresni gyülekezetet, hanem Uram, mutasd meg, hogy mi az én helyem. És ez vonatkoztathatjuk tényleg a gyülekezetre, a saját életet, munkahelyünkre. Uram, mutasd meg, mi az én munkahelyem. Hol lakjunk, mert Isten által elrendelt helyünk van. És akkor tudunk áldottak lenni, amikor Isten tervébe vagyunk benne. amikor Isten tervében vagyunk, az ő akaratában, mindenféle tekintetben, melyik iskolába menjünk, most már nem ránk vonatkozik, hanem a gyermekeinkre, ugye? Hát majd a papa, mama megmondja, hogy hova menjek. Jó, fiatalon nehéz eldönteni, kétségtelen, de hány, minek hívják, pályamódosító? Hogy igen, tehát pálya elhagyó, vagy hogy hívják ezt, ugye, hogy kitanul egy szakmát, aztán ott hagyja és megy egy másikba. Hát mert nem Isten akaratában volt az. És olyan emberrel is találkozni, hála Istennek, aki azt mondja, hogy megtaláltam azt, amit mindig szerettem volna csinálni. Ilyen is van. Gyógyító kenet van derékban és izületekben, lábakban, különböző helyeken. Olyanról is ír a Biblia, hogy nyáj, tolvaj. Nemrégiben el kellett beszélgetni egy másik gyülekezeti szenttel, és elég határozottan. Múlt héten említettem már ezt, ugye, hogy azt mondja, hogy nem kell neked gyülekezetbe járni, majd én eljövök hozzád, és rád teszem a kezemet. És én mindent tudok már. Hát ez biztos, hogy nem az alázatnak a szelleme. És egy biztos, hogy Isten építi a gyülekezetet. Azt mondja, hogy ő a növekedést adó Isten. Ha most valaki kiszakít a gyülekezetből, akkor ez nem építés. Ugye? És nem is Istentől van. Hát mindenki maga kenyerét, vagy hogy mondják, maga aratását fogja learatni. Vetését, igen, köszönöm szépen. Már gondolatom, arrébb van egyel. Jézus a te urad. Megkérdezel el mindent tőle. Hát úgy általában a férjektől megszoktak a feleségek kérdezni, most akkor mit főzzek, most akkor mennyit vásárolhatok, mit szeretnél ajándékot kapni, meg mindenfélét. Milyenre festessük a szobát. Ilyen hétköznapi kérdések. De igazából a szellemi értelemben az Úr Jézus a mi úrunk. És elvileg mindent meg kellene kérdezni tőle. Hogy most mit tegyek ebben a helyzetben. Menjek, ne menjek. Lépjek, ne lépjek. Tehát az ige cselekvőjének kellene lennünk, hogy még nagyobb áldásokban részesülhessünk. Volt egy, nem is volt, van még, ez a drága nagymami, hát ugye felfedezte a mennyével együtt, hogy milyen jó gyülekezetbe. Szorgalmasan járnak, és hát közben kezdetek kezdetén még párhuzamosan a templomba is eljártak. És azt mondták, hogy milyen jó, miután a Szent Szellem bennünk van, értjük, hogy mit prédik alapa, pedig nem értettük. Bejött a húsvét és a gyónás. Nem kérdezte meg az urat, hogy most menjen-e gyónni, vagy ne menjen gyónni. Biblia mit ír erről? Azt írja az 1 János 1.9-ben, itt az Úr Jézushoz fordulj el, és neki mondd el. Őtől egy bocsánatot. De nem is kell várni húsvétig, hanem még aznap este, mert az Efézusban az van, hogy a nap ne nyugodjon le a ti haragotok mögött. Elment, és talán két valami kis apró dolgot, hogy valakire nehezte, hát meg valami ilyesmit tudott összeszedni, és mondta a gyontató székbe a pap, hogy és a többi hol van? Mi az, hogy többi? Hát nincs nekem többi. Az 1 János 1.9 alapján Jézus eltörölte az én bűneimet, kihúzott, és azt mondja, innen többet oda nem megyek. Egy másik esetben, nem tudom itt, hogy szokás, ment a megbízott, aki az egyházi adót szedi össze. Úgy látszik, ez máshol is így van, hogy kimennek, és ugye összeszedik. És előző évben együtt él két család, az idősebb és a fiatalabb. Előző évben a fiatalok azt mondták, hogy hát két helyre minek fizetni, amikor ide tartoznak a Krisztus szeretet egyházba, akkor ide. Ezt az egyházat támogatják. Ráadásul a történelmi egyházok kapnak elég sok támogatást államit. Aztán a következő évben jött megint a beszedő, és mivel nem voltak a fiatalok, a nagymama megkérdezte, hogy fiataloknak is kifizessem? Mármint telefonon megkérdezte a fiatalokat. És mondta, mama, hát mi Hova járunk? Hova tartozunk? Hát nem egy bizonyos egyházhoz tartozunk? Sok esetben, ami a szívben van, az kijön bizonyos helyzetekben. Furcsának tűnik a helyi pásztornak, amikor esküvőre készül egy fiatal pár a gyülekezetben, és egy kívülálló pásztort választanak, vagy egy kívülálló egyházat. De az ige azt mondja, hogy a szívünk teljességéből szól a száj. Ott indultunk el, hogy végül is Jézustól mindent meg kellene kérdezni, hogy Uram, Te mit szólsz ehhez? Mi a Te akaratod ebben? És a jó pásztor hangját halljuk meg, és kövessük a jó pásztor hangját. Egy biztos, hogy a ságvári legelő levő bárány nem fog átmenni, nyilván belegelni, csak úgy magától. Vagy nagyberénkbe, vagy akárhova. Mert nem fog elmenni, ő ott marad a pásztorával, itt a ságvári réteken. Ugye? Ha a pásztor tereli, akkor persze oda megy. Elmegy a nyimi határba, elmegy a adándi határba, amelyre éppen legelő van. De nem pásztor nélkül. Érdemes odafigyelni ezekre. Hogy az Úr Jézus hangját kövessük. Dicsérjük az Urat. Kérjük a szőnyeget és imádkozunk létetek lassan. Ízület, mi volt? Derék. Köszönjük a türelmeteket. És akkor mondjuk még el együtt, hogy a Jézus Krisztusban való élet
szellemének törvénye
megszabadított engem
a bűn
és a halál törvényétől
azaz a betegségtől
a fájdalomtól
a láttól
és mindenféle kórtól
mert Jézus sebeivel
én gyógyulást nyertem
az a gyógyulás
hozzám tartozik
én azt elveszem
az az enyém
ellenállok a kísértőnek
megtiltom a pusztító bármilyen munkáját
a Jézus nevében
Én győztessé tétettem Krisztusban. Áldott vagyok Krisztusban. Gyógyulást és gyarapodást. Nyertem Krisztus sebei által. És soha nem vallok kudarcot. Semmilyen szinten sem. Mert a nagyobb lakik bennem. Ezért megvallom,
hogy mindenre van erőm a Krisztusban,
aki megerősít engem. Az Úr az én pásztorom. Nem szűkölködöm. Mert ő füves legelőkön terelget engem. És túlcsóduló mértékben ellát engem. Hálát és köszönetet mondok, Atyám. Hogy a Szent Szellemed bennem lakozik. És a Szent Szellem őrjáratot végez a testem határain. Minden betolakodó kórokozót. Feltartóztat a Jézus nevében. És ami a testemben elromlott,
azt helyreállítja.
És én épnek látom magam. Az ige tükrében. Köszönöm, Úr Jézus.
Amen.
Levettük a gyógyszert. Nincs mellékhatása. A hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja,
hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehettünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.